Nem az a baj az emberrel, hogy tud, vagy hogy nem tud. A legfőbb baj nem az, hogy tud, vagy nem tud. Nem is az a baj, a legfőbb baj, hogy ő nem tud, hogy tudatlan. És nem is az a legfőbb baj, hogy tud, hanem a hatalmas baj, ami végzetes és súlyos fájdalmat okoz az ember számára az, hogy azt hiszi, hogy tud. Tehát hangsúlyozom, nem az, hogy nem tud, hogy tudatlan. És nem az, hogy tud, hanem az, hogy azt hiszi, hogy tud. Azt mondja a mindenható Isten gyermeke. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer, amint ismernie kell. Aki azt hiszi, hogy tud valamit, az valójában még semmit sem ismer, úgy, ahogy ismerni kéne dolgokat. Ismerni lehetne. Ezt muszáj felolvassam bevezetőben, hogy megértsük, valamennyire megértsük azt, amiről szó lesz, mert nagyon erőteljes kijelentések jöttek mindenható Isten kegyelméből, amelyet úgy érzem, hogy megoszthatunk, bár az teljesen biztos, hogy aki nem személyesen kapja ezeket a kijelentéseket, az nincs, ahogy megértse. De egyszerűen nem tudja megérteni senki sem, aki nem lélek által kapja. Nem azzal teszi istenné magát az ember, hogy azt mondja, Isten vagyok, hanem azáltal, hogy azt mondja, én tudom, én tudok, én tudom. Evel a kijelentése, persze ezt mondja, vagy ezt gondolja, vagy ezt érzi. Evel a gondolattal teszi magát istenné az ember. Nem azzal, hogy azt mondja, hogy én ismerem, valaki ezzel bohózkodik, mert elment egy ilyen gyógyító tanfolyamra, ahol elmondták neki, hogy tudod, hogy te is Isten vagy, mert mindenki Isten. Az még valójában nem az a legveszélyesebb állapota az emberi elmének, hanem az, hogy azt gondolja, azt hiszi, azt mondja, hogy ő tudja, ő tud. Na ezzel teszi istenné magát. Amelyik pillanatban kimondja, hogy én tudom, kijelenti, hogy nincs szüksége Isten tudására, élő bölcsességére. Eképp bezárva magát a saját rész tudásába, elszakítja magát Istentől. Ennek következtében lelki táplálék mindennapi kenyér nélkül marad, megbetegszik, elsorvad, elszárad, kárba vész az ő lelke, mert elszakította magát Istentől, ahol a kijelentése, hogy én tudom, azt hiszem, hogy tudom, vagy úgy gondolom, hogy tudom, ezzel mind elszakítja magát az ember Istentől, Isten tudásától, az ő élő bölcsességétől. Persze Isten ezt próbálta ellensúlyozni, ezt az állapotot, azáltal, amit ír a János evangéliumában le van írva, hogy Isten nem azért küldte az ő egyszülött fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hogy elpusztítsa a világot, hanem ellenkezőleg azért küldte el az ő fiát, akiben ő megjelentette az igazságot számunkra. Azért küldte el őt, hogy aki hisz ő benne, az ő szavában hisz, megismeri az ő szavát, és elhiszi, amit mond, hogy szükség van az embernek arra, hogy újjászülessen. Az ő tanítása, Istennek az ereje által, aki ezt hiszi, és megkapja az újjászületés ajándékát, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Tehát azt jelenti, hogy van lehetőség arra is, hogy az ember a tudás miatt elvész az ő lelke, teljesen eltorzul, menthetetlenné válik. Elvész az ő lelke. És a jóságos Isten próbálja ezt ellensúlyozni, ugye, hogy bárki, aki keresi az igazságot, éhezi az igazságot, azt elkezdi vonzani Isten, magához vonza, és felfedi az igazságot előtte. És ezért mondja már a 8. fejezetben, János evangéliumában, a 31. bekezdéstől, hogy aki megtartja az én beszédemet, amiket én mondok neki, azokat ő cselekszi, az ismeri meg az igazságot, és az igazság szabaddá teszi őt. Na ez az örömhír, drága emberek, röviden és tömre. Ez az örömhír. Aki hallja, először az alapokat megismeri, ugye, valahogy valamiki, fohászkodik Istenhez, és kezdi hallani őt, megérti Jézus tanítását, hallja azt, és azt cselekszi, amit Isten mond neki, na az ember kezdi meglátni az igazságot, és az igazság szabaddá teszi őt, miből szabadítja meg őt az igazság? A test börtönéből. A test börtönéből, amely halálra van ítélve, a bűn miatt, a test halálra van ítélve. A tökéletességben, az Édenben, a mennyek országában, Nincsen versengés, nincsen szex, nincsen, hogy magamévá teszem az asszonyt, vagy valamit, vagy bármit birtokolok, nincs ilyen, mert minden az enyém. Meg kell barátkozzak ahol a gondolattal, hogy mindent nekem ad az a mi atyánk, az én atyám. Tehát nincsen szükség semmire, amire a test azt gondolja, hogy szükség van. Ilyen a mennyek országa. És erre készíti fel a mindenható Isten a mi lelkünket, azáltal, hogy újjászül bennünket, és kezd formálni. Gyermekekké tesz minket. Ha korábban felnőttek voltunk, kemény szívű felnőttek, okos, tudós felnőttek, meg volt telve a fejünk híradóval, tudománnyal, alternatív hírekkel, politikai hírekkel, akkor megtisztít azoktól bennünket és a bensőnket, és adja az új híreket, a fenti híreket, a mennyei híreket, amelyek által átformálja a mi lelkünket. Ez a dicsőséges örömhírtág, embertársak. Úgy érzem, hogy minden szó, amit mondok, hazugság. Miért? Azért, mert az igazságot nem tudja lefedni, tehát szavakban nem lehet kimondani. Tehát én nem tudom azt odaadni valakinek, hogy érezze ezeknek a szavaknak, ezeknek a kijelentéseknek az örömét. Tehát nem tudom senkinek sem odaadni azt a hatalmas ajándékot, hogy ezt ő a lelkében, a szívében érezze ennek az élő valóságát. Ezért mondom egyfolytában, amit mond Jézus, hogy szükséges az embernek újjászületni. Amíg az ember Istenhez nem fordul, tehát meg nem tér az ő útjáról, a bűnös útjáról, és olyanon nem születik, addig nem hallja Istent. És Istennek a lelke nem tudja kijelenteni számára ezeket a dolgokat, ezeket a hatalmas dolgokat. Így csak hallja a kiáltószón, hogy valahol olvassa a Bibliában, de az önmagában semmi. A valami az, amikor a gyermek az ő lelkével ezeket hallja és érti. Na, az a valami. Tehát ott tartunk, hogy Isten, mivel a lélek örökkévaló, a lélek az soha nem hal meg. Nincs olyan lélek meghallja. Többször elmondtam, mostanában folyamatosan erről beszélek, hogy nagyon sok embernek a lelke bele lesz ragadva a testbe, amikor temetik. Beteszik a sírgödörbe, és akkor is a lelke ott lesz benne. És meg kell tapasztalni a rothadást is a testtel együtt. Nagyon borzalmas dolog ez. Még beszélni is. És persze ezzel lehet vitázni is, de én azt ajánlom mindenkinek, hogy még mielőtt vitába szállna vele, kérdezze az élő Istent. Mert hogyha jó az ő szándéka, van benne alázat, szerítség. Ha nincs, akkor kérjen, az is adatik alázat és szerítség. Ha valaki ezt kéri, és akkor meg fogja látni személyesen, hogy igaz, amiről beszélek, vagy nem igaz. Hogy az embernek a lelke, mondjam azt, a lét tudata, a létezés tudata nem hal meg az embernek. Ezért figyelmeztet Jézus arra, hogy van pokol, gyehenna tüze, hol a férgök nem hal meg, a tüzök el nem alszik. Így fogalmaz Jézus. Borzalmas dolog, nagyon sok jelzést küld a mindenható Isten arra vonatkozóan, ügyeljünk, mit csinálunk. Mert van tétje a földi életnek, és senki nem kíván a temetőben, az ő testében rothadni, tehát végigszenvedni a testnek a rothadását. A test fermentációját, ugye, az borzalmas dolog lehet. És ezért akar minket Isten megszabadítani ebből a testből. Tehát azt akarja, hogy mi a testből szabaduljunk meg, még mielőtt a test meghalna. Mert aki nem szabadul meg a testből, még mielőtt a test meghalna, az beleragad a testbe. Tehát erről nagyon sokat beszéltem az elmúlt napokban is. Arról is, hogy gyermekkoromban milyen látásaim voltak, temetéseken, amiről persze akkor nem mertem beszélni, mert nem is azért kaptam, hogy én arról beszéljek, hanem azért, hogy az bennem elraktározódjon, hogy Isten majd emlékeztessen engemet arra, amit én akkor láthattam gyermekkoromban. És az örömhír az, drága embertársak, hogy Isten megszabadítja a lelket a testből. Viszont ez egy nagyon kemény folyamat tud lenni, és embernek nem lehetséges sem meditációval, sem légzéstechnikákkal, sem vallással, de még a Bibliával sem önmagával. A Biblia is önmagában nem használ semmit. Az írás önmagában nem, az is test, nem használ semmit. Szükséges Istennek a megelevenítő lelke. Anélkül senki sem értheti meg, ami le van írva a Bibliában. Azt hiszi, hogy mese legtöbb ember. Mindaddig, amíg az Istennek a lelke meg nem eleveníti azt az ő szívében. Hogyha a lélek újonnan születik, hát addig, amíg az ember, mondjam azt, testi, amíg csak test által született, az apukának meg az anyukának a testi vágya által született, ugye, ezért ő testi, ő teljes mértékben a testtel azonosul. A testtel azonosul az ember. És ezt a testtel való azonosulást építi le a mindenható Isten a testről. Lerombolja. És hogyha ezt valaki megérti, ezt a dolgot, hogy Istennek a testet le kell rombolnia a lélekről ahhoz, de úgy, hogy a lélek még korábban megváltozzon, elváltozzon szó szerint, hogy a lélek már ne legyen testi, a lélek ne azonosuljon a testtel, hanem azonosuljon Istennek a lelkével, a Krisztus lelkével. Hogyha valaki ezt megérti, hogy ez milyen hatalmas dolog, hogy Isten az embernek a test tudatát úgymond elvegye, és mondjam azt, hogy lecserélje a mennyei tudattal, mondjam azt, hogy én nem az vagyok, ahogy kinézek, van szakállam, hajam is van valamennyi, kendőm is van, meg minden. Én nem ez vagyok. De ezt az ember nem tudja magának megcsinálni, mert mindig kell egy másik, egy alternatíva. És a vallások, és főképp ma a New Age ezotéria, nagyon sok alternatívát kínál az ember számára, hogy ezt az azonosságot pótolja valami mással. Mert sokan beszélnek arról, nem csak én beszélek arról, hogy mi nem azok vagyunk, akinek gondoljuk magunkat. Sokan, science fiction írók, New Age guruk, akár ugye vallási vezetők, tanítók, influencerek, sokan beszélnek arról, hogy mi nem az vagyunk, akinek hisszük magunkat, és ez tényleg igaz. Viszont sokszor az történik, a legtöbb helyen az történik, hogy az embert megpróbálják megfosztani az ő régi identitásától, amit ő gondolt magáról mostanig. Tehát egy hamis identitástól gyakorlatilag megpróbálják megfosztani, mert ez működik ugye a meditáció által is, New Age technikák által is működik ez. Viszont adnak helyébe egy másik hazug identitást. Igen, csak hogyha az ember elhagyja a régi rossz identitást, és kap egy új rossz identitást, akkor neki már nem biztos, hogy lesz annyi ideje itt a Földön, hogy észrevegye, hogy az is hazugság volt, és azt is levetkőzze. Ezért ugye Isten megengedte például a házasságot, mert tudta, hogy fogunk paráználkodni. Megengedte, de azt mondta, hogy ügyeljetek, mit csináltok. Ne akarjatok többször házasodni, mert az az identitás is hazugság, a házasság maga is hazugság. Mert hogyha valaki összeházasodik egy nővel, egy férfival, azt mondja Isten, azt megbocsátja, nincsen semmi gond. Megszenteli a házasságot, a gyermekáldást. A gyermekáldás által megtörténhet az, hogy a férfi és a nő egyaránt gyermekké válik. Persze, hogyha a gyermeket nem akarják felnőtté változtatni, hanem ők akarnak gyermekké válni, mert hisz látják azt, hogy a gyermek mennyivel szebb, mint a felnőtt. Aranyos, kedves, játékos, tele van életörömmel, lelkesedése, és így tovább, és így tovább. Ennek ellenére mégis a felnőtt társadalom mit tesz? A gyermeket fel akarja nevelni, felnőtté akarja tenni. Pedig pont az kéne, hogy a gyermek áldás által az apuka meg az anyuka újból megkívánja a gyermeki létet. Mondja azt apuka anyukának, hogy te, anyu, mi már eleget kínosztuk egymást. Pofosztuk is, túrtuk, gyűrtük, csavartuk, mindent csináltunk. Nem jobb volna nekünk is ilyen gyermek lenni, mint amilyen gyermek a mi gyermekünk. Hogyha így állna hozzá a gyermek áldáshoz az anyuka meg az apuka, azáltal ő megkapná lehetőséget arra, hogy gyermekké váljon, Isten gyermekévé váljon. Persze Isten lopva segít nekünk folyamatosan, hogy ez megtörténjen a valóságban, de azt mondja az anyuka meg az apuka, hogy jó, ez a gyermek teher, ez terhesség, megszületett, most annyi baj van vele, nem tudjuk élvezni annyira a testiséget, a testi örömöt, testi örömököt, ugye, és így a gyermek a szülő számára, anyuka meg apuka számára teher lesz. És ki is kell, Isten azt adta, törvénybe adta ugye nekünk. Ezért kell mi így fogalmazzunk, hogy hát a feleségem terhes, vagy a szomszédasszony terhes, és ez borzalmas, drága emberek. Amikor kimondja egy nő, vagy egy férfi, az asszony terhes, azáltal azt mondja, hogy a feleségem az asszony átkozott. És az ő férje, azaz én is átkozott vagyok. Amikor ezt mondja az asszony, vagy a férfi, hogy az asszony terhes, azzal azt mondja, hogy átok van a családon. Mert amikor mi Istennek az áldására azt mondjuk, hogy teher, ott azt jelenti, hogy nagyon súlyos problémák vannak. Gyermek meg fog születni, hatalmas szenvedések következnek. Úgy a gyermeknek, mint az anyukának, mint az apukának. Mert a gyermek teher volt, mint teher jött az életükbe, és nem úgy, mint áldás. Tehát a szírőisten célja az, hogy gyermeké legyen minket, a lelkünket, tehát a mi eszenciánkat, a lelket, nem a teste, a lelket. Gyermeké tegye, hogy még mielőtt a test meghalna, akkor ő tudjon tovább létezni. Ne vesszen kárba, ne torzuljon el. És ezért mondom azt, hogy Isten leépíti rólunk a testi identitást. Hogyha valaki ezt megérti, akkor már is másképp néz akár a betegségre, akár a gyengeségre, akár az öregedésre. Tehát minden rosszra, ami történt vele, az eddig életében, és ami még eljövendő, elkövetkezendő, mert mivel, hogy megszülettünk ebbe a testbe, ugye hát tartozunk egy halállal is, nem? Test meg kell haljon. Kukacok megeszik, a férjek megeszik testünket. De ez nincsen semmi gond. Tehát mivel megszülettünk ebbe a testbe, tartozunk egy halállal is. Egy öregedésre, egy halállal tartozunk. Vissza kell adjuk a földnek a testünket. De azt akar Isten, hogy a lélek az ne kerüljön a földbe, hanem a lélek az új identitással, az Isten gyermeki identitással létezzen örökön, örökké. Ilyen gyönyörűséges és ilyen dicsőséges a mindenható Istennek a terve, amit az ember fel nem foghat. Nem tudjuk mi ezt felfogni. És hogyan építi le Isten a testi identitást? Tehát a legjobb hasonlat, amit kaptam még mostanig erről, hogy megértsük jobban, a dió hasonlata. Tehát Isten a dióhéjt össze kell törje. Meg kell törje a diót. Ahhoz, hogy a dióbél, maga a gyümölcs megmeneküljön. De nagyon kell figyeljen ő is. Ezért van szükség az ő mindenhatóságára, hogy amikor széttöri a dióhéját, megtöri, akkor a gyümölcs ne törjön össze. Mert hogyha a gyümölcs véletlenül eltörik maga a dióbél, akkor a gyermek is meghal. Ezért vannak a törvények. A törvényeket azokat mi hoztuk létre, de Isten törvénye szerint hoztuk azokat létre. Annélkül, hogy tudtunk volna arról. Probléma az, hogy noha a törvény megtöri a testet, sajnos a törvény önmagában veszélyes, könyörtelen. A törvény megtöri a lelket is. Megtörheti a lelket is. Tehát kegyelem nélkül a törvény is nagyon veszélyes. A pokol ugye az arról szól, hogy ottan van törvény, de kegyelem már nincs. Amikor ugye az ember él, létezik, törvények között él, de nincsen kegyelem, nincsen már érzés. Most képzeld el, hogy a tárgyalóteremben a bíró az egy számítógép. Az esküdtszék szintén számítógép. Különböző precedensek, mesterséges intelligencia szerint hozza meg az ítéletet. Tehát brutális törvény, ott már nincsen kegyelem. És efelé tartunk, drága embertársak. Efelé tartunk. Tehát lehet, hogy éveken belül már nem lesz kegyelem egyáltalán senki számára. Miért? Azért, mert a bíró, mert ugye mivel, hogy a bírók, a bírák, a föld bírái, a föld bírói hazuggá váltak, részrehajlóvá váltak, Isten megengedte, hogy a mi teremtményünk, a számítógép, a robot, a gép bíráskodjon fölöttünk, de ott már nincsen kegyelem. Az már a totális fenevad rendszere, ugye a totalitárius rendszer gyakorlatilag, ahol már nincsen kegyelem, és ott már nem csak a test fog megtörni, mint most, ugye? De most a test megtörik egy betegség, egy vesegyulladás, egy daganat, vagy egy húgyhólyag, nem tudom, daganat, vagy agydaganat, vagy bármi. A test megtörik, de a lélek nem biztos. A lélek megmenekülhet. De a fenevad a sátán rendszerében, ahol már a gép fog teljes mértékben uralkodni, ott már nem lesz mentség a lélek számára sem. Ez a durva az egészben. Ezért ugye nagyon közel vagyunk ahhoz az antikrisztusi korhoz, amikor már nem lesz esélye sem a léleknek, hogy megmeneküljön. Amikor a fenevad, a robot fog beszélni Jézusról is, és már beszél, ott azt jelenti, hogy kész vége mindennek. Ott befelejezett az emberiségnek. Erről beszélgettünk folyamatosan az elmúlt években. Főképp a mai generáció, mert mi úgy születtünk, hogy egyik lábunk a természetben volt, ami noha el van bukva a természet, de mégis azon a legközelebb Istenhez. A természet is ugye el van bukva. Hazugság, hogy a természet az igazság. Nem, ez hazugság. Ott is fájdalom van, gyötrődés, szenvedés van. A farkasok széttépik az őzikét, meg ilyenek. Ott is szenvedés van. Az ember bűne miatt. De mégis a természet azon a legközelebb Istenhez. És mi úgy születtünk, hogy az egyik lábunk a természetben volt, ugye, volt még ott a háziállat is, meg nagyszülőknél, meg kaszáltunk is, meg kapáltunk is, meg gyomláltunk is. Tehát volt kapcsolatunk a természettel. a mai generáció már úgy születik, hogy nincsen semmilyen kapcsolat, teljes mértékben el van szakítva a teremtéstől, még az elbukott teremtéstől is, és tehát már startból a sátánnak a teremtésébe van beszületve, a gép teremtésébe, mondjam azt. A fenevad rendszerébe, az Európai Unióba, számítógépes, telefonos rendszerbe születik, és nem tudja, hogy hol terem a csirkecomb, meg ilyenek. Na, de nem ez a lényeg, csak így próbálom így bevezetni a témát, mert nagyon kemény a téma, ami következni fog. Tehát még mindig ott tartunk, hogy Isten a testből minket ki akar szabadítani, hogy a lelkünk ne kelljen meglássa a rothadást. Mert az van, hogyha az én lelkem nem tisztul meg, akkor, ahogy mondta Jézus, az nem megy be az örök életre, hanem az örök kárhozatra. Ez az igazság, drága embertársak. Tehát, hogyha Isten beengedné a bűnös lelket, a tisztátalan lelket, a fenevad lelkületet a mennyek országába, akkor az történne, az olyan volna, mint amikor az óvónéni beenged öt pedofilt, pedofil perverz embert, gyilkost beenged az óvodába 30 gyermek közé, és azt mondja nekik, hogy fiúk, én elmentem 2-3 órára, azt csináltok, amit akartok. Tehát ha Isten megengedné, hogy a tisztátalan lélek bemenjen az életre, mennyek országába, akkor ő ilyen igazságtalan lenne az emberrel szemben. Azokkal szemben, akik megmenekülnek. Ezért senki nem fogja örökölni, senki nem fogja meglátni az édent, ami van és létezik, és a mennyek országát. Aki nem tisztul meg, mitől nem tisztul meg? A testtől, a testiségtől, a testi gondolkodástól. Aki nem tisztul meg, az nincs ahogy. Nincs ahogy. Lehetetlen, drága emberek. Ahogy mondja Jézus, az a fa, minden fa, amely nem, tehát fa, ugye jelképesen ember, élő fa, amely nem terem gyümölcsöt, kivágattatik és a tűzre vettetik, örök, oldhatatlan tűzzel megégetik, mert nincs, amit azzal kezdeni, veszélyes az a fa, az élő fákra, megfertőzi, pontosan működik ez az elbukott természetben, egy beteg növény meg tudja fertőzni a többi egészséges növényt is, egy kis élesztő, kovász, az egész tészak megkereszti. Ez a szörnyű igazság, drága embertársak. Szörnyű valóság egészen pontosan. Tehát még mindig ott tartunk, hogy Isten próbálja a lelket megszabadítani, és megadta a törvényt. A test miatt van törvény, van házasság törvénye. Viszont, aki megtöri a törvényt, a törvény az arra van, hogy megtörje a testet, és a lélek megszabaduljon. És Isten ezt olyan kedvesen, olyan nagy szerelemmel csinálta meg így, alkotta így meg, hogy ha az ember tisztelni a törvényt, akkor élne 90 éves koráig körülbelül, 100 éves koráig. Tehát a hivatalos adatok szerint, a Biblia szerint élhetne az ember 120 évet. És úgy, ahogy le van írva a Bibliában, végére megelégelni az életet, megtelve élettel, megelégelni, nem is akarna már tovább élni. 90-120 évesen megboldogulna. Teljesen a törvény megtörte a testet, megöregedett, meglassult meg minden, már nem is kívánja a testben létezni. Sőt, lélekben ott a mosolyog, meg nevet, élvezi, tehát az unokákkal való együttlétet, ugye a nagymama, meg a nagypapa játszadoznak, mert már ő is gyermek, őt már érdekli a test. Már nem akar sem kufircolni, semmit nem akar őt csinálni. Eszágába sincse, mert látja az egésznek a hiába valóságát. Mert a szent törvény, Istennek a szent törvénye, megtörte a testet, és a lélek, a kis kicsike lélek készen áll arra, hogy kijön a testből, és örökölje az országot, bemenjen az életre. Na ez volt Istennek a dicsőséges terve, hogy a lélek ne veszene, de mit csinált az ember? Megszegte a törvényt. Megszegtük a törvényt. Ezt csinálta Amerika, Európai Unió, Budapest, Gyergyó Szent Miklós, Moszkva is. Moszkva nem annyira. Megszegte a törvényt. Törvénytiprást csinált, ahogy mondja Pál apostol. Megjelent a törvénytipró. Megtörtük a törvényt. Megtörtük a házasság törvényét például. Azáltal házasság törést követtünk el. Házasság törők, akik ugye elválnak a feleségüktől, a férjüktől, házasság törést követnek el. Akik paráználkodnak, azok is házasságtörést követnek el. Megtörik a törvényt. A törvény arra volt, hogy megtörje a testet szépen lassan, kegyelmesen, kegyelmesen. Mert Istennek a törvénye kegyelmes. A robot törvénye, a számítógép, a fenevad törvénye kegyetlen, és a lélek is el fog veszni. A fenevad rendszer, amit mi létrehoztunk, a technika rendszere, technika vívmányaival, az olyan törvényt hozott létre, amely a dió bélt is meg fogja törni, a gyermeket is meg fogja törni. Így fog nagyon sok lélek kárba veszni ebben a modern technokrata világban. Ez a különbség Isten törvénye és az ember törvénye között. Istennek a törvénye az kegyelmes, azt mondta, hogy Marika, Pistike, Jancsika, Juriska, védkezzetek, de nem öllek meg titeket, hanem engedem, hogy a törvény szépen lassan azt a vétket letörje a ti lelketekről, a ti lelketek megszabaduljon. És akkor öregségetekben, mint két bolond gyermek, fogatlanul mosolyogtok majd, és akkor már nem lesz Pistike férfi, és Gyuriska sem lesz nő, hanem mind a kettő gyermek vigyorogni fognak, meg játszadozni, meg mókázni. Tehát már teljes mértékben a test kívánsága meg van halva, csak a lélek kívánsága él és mennek a mennyek országába. Ezt hívták úgy Székelyföldön régebb, hogy megboldogulás. Gyönyörűséges, dicsőséges terve volt Istennek, de mi ezt elrontottuk. Amikor házasságtörés történik, paráznaság történik, akkor az történik, hogy az a férfi, az a nő, aki a törvény által kezdett gyermekké válni, a gyermek áldás által, a törvény által kezdett gyermekké válni, hirtelen újból visszaesik a felnőttiségbe. Most aki házasságtörést követel, 50 évesen, 60 éves, időskorban, paráznaságot és házasságtörést követel, vagy újból nősül, újból férhez megy, az ember visszamegy abba az állapotba, amikor ő megnősült, újból visszazuhan a testbe. Valamennyire vált volna ő lelkivé, ugye, de a paráznaság által, a házasságtörés által visszazuhan a testbe. Ez olyan, mint amikor az ember ledolgozik a földön 30 évet, és akkor egy ilyen kitörődik a statisztika, a nyilvántartás teljes mértékben, és az államnak a nyilvántartásában úgy szerepelsz, hogy te még nem dolgoztál hivatalosan, nem vagy jogosulva a nyugdíjra. És akkor azt mondják, hogy akkor neki kell fogjál, dolgozzál még 30 évet, hogy legyen nyugdíjat. Tehát visszakerülsz a sornak az elejére. És akkor neki fogsz te dolgozni, de közben még van 5 évet hátra. Akkor dolgozol még 5 évet, aztán felbarús, eltemetnek. Na ilyen a paráznaság a házasságtól is. Mert a tisztességes házasságban az történik, hogy a férfi és a nő kezd gyermekké válni, főképp, hogyha elfogadják a gyermekáltást, és nem Bill Gatesre hallgatnak, aki arra tanítja őket, hogy hogyan kell a szeretet nevében szembeköpni Istent, hogy Istennek az áldását hogyan kell teherré tenni. Mindig eszembe jut a kedves barátom, aki által nagy idején hallottam az evangéliumról, és ő mondta, hogy olvassam el az új szövetséget, és Isten nekem szent lelket, és ő vezetni fog engem a életem végéig. Na ő mondta, hogy én 16. gyermekként jöttem a világra. Áldásként vártak. Ilyen időket éltek itt akkoriban, Székelyföldön. 16. gyermekként. Érthető, drága embertársak, hogy mi az, hogy törvénytipró? Ki a törvénytipró? Az te vagy az, aki ezt hallgatok? Én vagyok az, a test, a törvénytipró. Mert a törvény persze a test ellen van. Mert ha az ember törvényben van, akkor nem azt csinál, amit akar, hanem azt csinál, amit a törvény mond. És a törvény szépen lassan megtöri az ő testét, és a lelke felszabadul. Megy, amely nem kell meditáció, nem kell szuszogni pluszba, semmi nusz, semmi, nem kell ottan pótolni, kiegészíteni azt, amit Isten adott. Nem kell megtanulni lélegezni, mert Isten ő már megtanított az anyamélyben, ugye, ahogy kijöttünk az anyamélyből, már tudtunk lélegezni, tehát nem kell semmit sem megtanulni, hanem egyszerűen megboldogulunk, mert tiszteltük a törvényt, betartottuk a törvényt. Hú, megyünk tovább. Mivel, hogy mostanra, 2023. augusztus 18-ára a törvénytipró hatalmas teret kapott Amerikától, tehát New Yorktól egészen, Gerjószent Miklósig, és mindenki megszerette a törvénytiprást, ezért a törvény már nem tudja megtartani a lelket. Törvény nem tudja, Istennek a törvénye nem tudja biztonságban tartani a lelket, mert az Istennek a törvényét lecseréltük hazug törvényekre, élet ellenes törvényekre. Amikor azt mondtuk, hogy jaj, hát a szeretet nevében jár nekünk az, hogy elversük a kutyánkat feleségül, vagy pedig egy azonos nemű férfit vagy nőt elvegyünk, ugye, összeházasodjunk vele. Tehát megtörtént a törvénytiprás, ahogy mondja Pál apostol, és ugye itt van az Antikrisztus, a törvény meg van taposva. És mivel a törvény meg van taposva, most a következő kegyelmi ajándék, és ez még mindig kegyelem, az, amit láthatunk a világban, A sok katasztrófa, a gyógyíthatatlan betegség, a rák, ez még mind kegyelem, drága embertársak. A rák arra van, a rákos daganat, legyen az petefészekben, vagy prostata, vagy vérbélrák, vagy agydaganat, teljesen mindegy. Ez még mindig kegyelem. Mert kegyes módon Isten próbálja, tehát mivel a törvényt mi szembeköptük a perverzióval, a saját fejünk után mentünk, demokráciával szembeköptük a törvényt, ezért jött a, ugye, a következő lépés, ugye a szenvedés, ugye a fehér ló, az apokalipszisnak a fehér lovasa, a szenvedés. És azzal Isten próbálja a testünket megtörni úgy, hogy a lélek ne szenvedjen kárt, a lélek ne hajjon, ne torzuljon el, ne vesszen kárba, ne kározzon el. De mi a betegséget is ki akarjuk küszöbölni. Fájdalomcsillapító, morfium, kokain, heroin, minden. Különböző ilyen alternatív megoldások vannak. Ezt is átjátszottuk. Na akkor ugye jönnek a háborúságok, a vörös lovas, a betegség ugye a fehér lovas, jönnek a háborúságok az életünkbe. Ez a fehér lovas és a vörös lovas. Amikor az asszony balhézik a férfival, és a férfi az asszonynal összevesznek, ölik egymást. Korábban még ugye szerelmeskedtek, ugye így mondják, tehát szexeltek, abban még volt egyetértés, utána aztán már nincs, most már ölik egymást. Hirtelen feltűnt az egyiknek, hogy másnak lábszagja van, másnak meg feltűnt, hogy büdösen fingik az ő házastársa, meg ilyenek. És akkor jönnek, ugye már nem annyira érdekes, tehát a hazug földi mennyország ugye lelepleződött, tehát nem, nincsen földön mennyország, testben nincsen mennyország. Jönnek a háborúságok, ölik egymást, ütik egymást szavakkal, lelkileg, tiporják, gyalázzák egymást. És ez felgyorsítja szintén, mint a fehér lovas, felgyorsítja ezt a folyamatot. Tehát ez mind farag le a 120 évből. És akkor 120-tól így ugye jöttünk lefelé, 190, 80, 70, 60, és ugye mai fiatalok most már 30, 20 évesen, 30 évesen főképp, hogyha még be is vannak jó keményen drogozva ugye az egészségügyi világszervezet által, tehát rohamosan csökken az átlag életkor, tehát sokan, sokan elvesznek nagyon fiatalon, 30 évesen szívinfarktnak. Kórházban, ugye, amikor bent voltam, meglátogattam azt a fiatal embert, aki leukémiás volt, akkor amit hallottam, én nem hittem a fülemnek, hogy ilyen néhány évesek, 4-5 éves gyermekek leukémiában, vérrákban szenvednek a kórházban. Ezért is bátorítom a kedves utitársamat, barátomat, hogy kére Istentől a kegyelmet, hogy tudjon bizonságot tenni a nyomorultaknak, akik ilyen fiatalon meg vannak kötözve, ilyen súlyos betegség által, hogy mondja el, hogy Isten él, és beszél, és az ő szava gyógyítja a lelket, és a testet őt meggyógyította a vérrákból. De ugye ez rajta is múlik, tehát nem csak Isten nem fogja őt erőszakolni, hogy bizonságot tegyen erről. Az ő döntése, hogyha tiszta a szándék, akkor Isten megerősíti, hogy az ő gyógyulása által mások is meggyógyuljanak. Nem mint, hogy az van a legfontosabb, ugye a testnek a gyógyulása. Azt nem azért adja Isten, hogy a test sokáig éljen, mert hisz éppen most arról beszélünk, hogy a test egészsége, az ellenségeskedés a lélekkel. A test minél erősebb, minél egészségesebb, annál rosszabb a léleknek. Tehát ahhoz, hogy a lélek megmeneküljön, óriás kell az emberben az igazság szeretet. Az egészséges test, az erős test rossz irányba viszi a lelket. Tehát nehéz ezt felfogni, drága embertársak. Nekem is nehéz felfogni. Nekem is éppen nehéz felfogni, mint nektek. Hogy Isten még abba is belement, hogy a lelkünket megmentse, hogy meggyógyítsa a testünket, hogy lássuk, hogy ő van. Jézus nem azért jött a földre, hogy gyógyítsa a betegeket így fizikailag, hanem azért, hogy minél több lelket megmentse. De azért, hogy minél több lelket megmentse. Sok emberi testet a legsúlyosabb betegségből is meggyógyított. Mert az emberek annyira testiek és buták voltak, hogy muszáj volt testi csoda nekik. Tehát nem azért támasztotta fel Lázárt, mert úgy gondolta, hogy Lázárnak kéne ilyen 20 évet. Nem azért, nek semmi értelme nem volt. Mert hogyha Lázárnak a lelke megmenekült, akkor legjobb az, ami történik vele, hogyha meghal a teste, és bekerül a mennyek országába. De mégis Jézus feltámasztotta. Tehát Jézus ő rosszat tett Lázárnak ezáltal. Hogyha Lázárnak a lelke meg volt tisztulva és meg volt menekülve, azáltal, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt. Ugye emberi gondolkodás, hogy jaj, Lázár feltámadt, Gavrila bácsi 13 óra után visszajött az életbe, ugye a hullaházból. Hú, milyen jó, dehogy is jó emberek, dehogy is jó. A Gabriel bácsi sírva mondta el, hogy ő nem kívánkozik ide, kész. Ő már ott szeretne lenni, ahol volt. Tehát Gavrila bácsinak, csak persze ugye ő sem volt tiszta lélektet, ő csak ilyen látogatói jogot kapott, ugye, hogy betekintés nyelven menjek országába, és tegyen bizonságot arról. De ő is meg kell tisztuljon az ő lelke. Meg kell hozza a döntést, hogy az életét a Krisztus kezébe helyezi, és megtér az ő hazugságáiból, az ő bűneiből, az ő testiségéből. És persze, amíg élt a földön, ő bizonságot tett arról, hogy hol járt, hogy igaz a Biblia, igaz a Jézusnak a tanítása, meg minden. Tehát Isten megengedte, hogy Lázár feltámadjon, de ez Lázárral szemben, ez nem volt egy jó húzás. Tehát Lázárnak az, tehát aki látta a mennyet, annak szenvedés itt lenni. Nekünk is Isten valamilyen mértékben megmutatta, és már nem akarunk itt lenni, mi sem, ugye, a földön. Megláttuk az igazságot, és nem akarunk itt lenni. És néha pofátlanul zsembelünk Istennek, hogy nem akarunk már itt lenni. És még Jézus is ugye meg volt ezzel kísért. Azt mondta, hogy ó, ti hitetlen nemzetség, még meddig kell köztetek legyek? És Pál apostol úgy szintén, ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engemet e halálnak testéből? Tehát igen, a gyógyítás fentről nézve nem jó dolog. A testnek a gyógyítása nem jó dolog, mert az a lélek, akinek a testét meggyógyítják, veszélybe kerül. Mert hogy a test megint egészséges lesz, megint erős lesz, már megint kezdi kívánni a szexet, még jobban vissza akar menni a testi örömökbe, a testi élvezetekbe. És fennáll a veszély, el fog veszni. Tehát nem azért gyógyított meg téged a mindenható Isten, te, aki ezt hallott, hogy jaj, de jó, visszaadta Isten az egészségemet, meg minden. Most már megint jó erős a karom, jó tudok dolgozni, robotolni, visszamenni. Nem ezért, hanem azért, hogy tegyél bizonságot az ő jóságáról, dicsőségéről, hogy minél több ember szabaduljon meg, ezért gyógyított meg. Nem azért, mert ő azt akarta, hogy te tovább robotolj, mert visszamenjél a robotba, visszamenjél a test szolgálatába, a test börtönébe. Érthető emberek, hogy mennyire bolondul, félreértelmezzük a mindenható Istent. Persze megadja a test gyógyulását, hogy lássátok, hogy te, ez igaz, minden igaz. Valahányszor ugye ez történt, hogy beszéltünk az Istennek a jóságáról, a szerelméről, a Krisztusnak az evangéliumáról. Isten adta, kérés nélkül adta a fizikai csodát, a testi csodát, de nem azért, mert a testbe ő szerelmes, hogy ő azt akarja, hogy testben sokáig éljünk, hanem azért, hogy akik testben meg vannak rekedve, téveidnek a testben, meg vannak kötözve, rabok, na azok felfogják azt, hogy van Isten, és van mennyekországa, és amit mi életnek hiszünk, az szinte a pokol, egy pokol közeli állapot, ahhoz képest, hogy milyen a mennyekországa, az igazi teremtés, az, amiben mi élünk, ez az infrastruktúra, meg az új aszfalt, meg ez a demokrácia, ez pokol emberek, gyötrelem, robotokként élünk egy pokol közeli helyen, drága emberek. Nem azért gyógyított meg téged Isten, hogy te visszamenj a robotba, visszamenj a hiába valóságba, a testnek a szolgálatába, a saját terveidbe. Mert ha ezt teszed, akkor jobb lett volna, hogyha nem gyógyít meg. Jobb lett volna, hogyha beteg maradsz, és a betegség által a tested megtörettedik, talán a lelked megmenekül. De így most szinte veszélybe került a lelked. Nem azért adta vissza az egész, a testtel egészségét, hogy te úgy csinálj, mint a 9 leprás, aki visszament a leprába, a világba, hanem azért, hogy tegyél bizonságot az életről, a testi embereknek, a testben megrekedt embereknek. Ezért adta vissza az egészséget Isten neked. Ó, atyám, milyen nehéz ezt. Pedig milyen sokat beszéltünk erről, és ilyenkor, hogy nincs elkezdek már szinte lázadozni, hogy mikor lesz már vége. Akkor, amikor Isten akarja, akkor lesz vége. Addig meg, hogyha másra úgy sincs, amire használom a testemet. Tehát nem ér semmit. Ez a test nem használ semmit. Nekem ez nem buli, hogy mit tudom én, egész nap ülök egy házban, egy börtönben, ki sem jövök jó formán, és beszélgetek. Tehát ez nem jó. De Isten persze engemet kárpótol ezért, lelki értelemben. Egész éjszaka hordoz, tanít, megmutatja nekem az egész mindenséget. Nekem nappal ez halál, egy halál közeli állapotban vagyok én mostan. Hordozom azért a pocimat, itt emelek körbe, és elmondom azt, hogy miket tett Isten, és miket mond, és miket üzen Isten. De nekem ez nem jó, nem jó. Persze, amíg beszélek Istenről, az jó a léleknek, de nekem ezen kívül semmi. Tehát itt nekem más örömöm, mert minden, ami nekem öröm volt mostanig itt a földön, az már számomra hiába valóság, az már számomra unalmas, az már nem öröm, ami nekem korábban öröm volt és élvezett. Isten még azt is megengedte, és ezt alázattal mondom, nehogy valaki azt higgye, hogy ez a módja sajnos elbukta, és megengedte Isten, még visszaestem ugye a paráznaságba is, utána engem megszabadított. De nem volt már örömöm benne, emberek. Nem volt örömöm. Az a picike öröm, ami volt, az kész, eltűnt. Kevés volt, és már nem volt igazi öröm. És éreztem, hogy kész nekem itten teljesen befellegzett itt a földön. Nincs nekem már öröm. Vagy az van, vagy semmi. Vagy belemegyek az alkoholizmusba, a drogfűzébe, elkezdek lopni, vagy gyilkolni, vagy a perverzióba, mert nem volt más örömöm. De ezt nehéz felfogni. Főképp egy olyan embernek, aki nem keresi az igazságot. Pál is ezt mondja, hogy ami korábban számomra érték volt és kincs volt, mindent kárnak és szemétnek ítélek. A Krisztus ismeretének gazdagságáért. Nem lehet ezt másképp mondani. Tehát akkor vissza a testhez, ugye? Ott van a fehér lovas, betegség, nyomorúság, vörös lovas, veszekedés, a főnökkel, a baloldaliak, a jobboldaliakkal, össze-vissza mindenki mindenkivel. Ezáltal is a testnek az öregedése, betegedése még jobban felgyorsul. Minél több, amúgy az összes lovas egymás mellett vannak. Sajnos ezt az álmot nem most sajnos, mert ez is dicsőséges, mert Isten ugye rátette a kezét a kedves barátomra, aki mielőtt kapott volna egy kemény betegséget, ugye Isten megmutatta neki, hogy mi vár rá. Mert ugye az történt, hogy az ő teste megbetegedett, és eljött ugye hozzá a fehér lovas. Viszont azt látta álomban, még mielőtt ez történt volna vele, hogy egymás után jöttek a fehér lovas, a fehér ló, a vörös és a fekete. Nem tudom, hogy a sárgát látta, ha látta, ezt nem tudom. De Isten megmutatta, hogy ez történik, ez kell történjen. És tudom, hogy borzalmasan hangzik, mert ha az ember azt mondja, hogy te most akkor én beteg leszek, vagy mit tudom én, valamilyen súlyos egészségi problémám lesz testemnek, hát azt senki nem akarja. De Isten akarja. Hülyén hangzik, de azt mondja, hogy inkább váld ki a szemedet és dobd el magadtól, ha bűnre csábít. Vagy a karodat vágd le és dobd el magadtól, ha bűnre csábít. Mert jobb neked csonkán bemenni az életre, mint épp egészségesen a pokolba, a gyehenna tüzére vettetned. Ezt mondja Jézus. És akkor Isten neki ezt megmutatta, hogy mi fog történni, és be is következett, és történik. De a cél az, hogy a lélek megmeneküljön. Semmi más nem számít. Semmi az igatta világon, drága embertársak. És ez kegyelem, mert hogyha az történt volna, hogy ez a személy, a kedves barátom, utitársam, hogyha tegyük fel egy autóbalesetben meghal, és meghal avval a testi lélekkel, amilyen volt neki, akkor a lelke marad a semmiben, a seholban, a seolban, a gyehennában. Tehát ezért tényleg, ha valaki betegeskedik, van alkalma betegeskedni. Nekem is, ha Isten megadja, akkor tudom, hogy megadja azt is, hogy elhordozzam azt, elfogadjam. Tehát már volt ilyen is nekem, beteg voltam. Nagyon veszélyes állapotba kerültem. És meg voltak jegyve, hogy nekem annyi. Menjünk fel a kórházba, sürgősségére is. Azt mondhatta a lélek által, nem megyek súva, sehova, mert ez a probléma Isten és közöttem van. Nekem a lelkem beteg, nem a teste. Az kell meggyógyuljon. És szenvedtem, nem aludtam, nem tudtam sem enni, sem inni, sem aludni. Szinte 10 napon keresztül. Mert az, hogy az ember bőtől vízi és kaja nélkül, minden nélkül, az még hagyján. De nem is alszol, s fáj a fejed, szakad szét, az elég kemény. De erre volt szükségem ahhoz, hogy Isten megmutassa a valóságot. Megmutassa, hogy én nem a test vagyok, hanem a lélek. Akkor megmutatta, hogy az én lelkem, tehát én nem a test vagyok, különvette kettőt egymástól. És akkor én megláttam a testemet kívülről, a testet, és láttam a testem, hogy játszmázik, hogyan szívja a lelkemtől az élet energiát. Ezek kemény dolgok, felfogadatlan. Aki ezt nem érti, az gondolja az, hogy hülye vagyok, vagy pedig forduljon Isten, ez a két lehetős, nincsen középút. Gondol az, hogy hülye vagyok, és felejtsd el mindent, amit hallottál, menjél vissza, görgesül tovább a Facebookon lefelé, egész a pokol beáratáig, vagy pedig fordulj a mindenható Istenhez, és fogod látni a saját szemeiddel, hogy mi a valóság. Tehát ez mind kegyelem, drága embertársak, mind kegyelem. És látjátok, hogy az előbb beszéltem kicsi bolyával, kórházból hazahozták, és azt mondja, hogy sok mindenen keresztül ment, amit ugye el is mondott, ennek ezt több ilyen felvétel van, amiben ő elmondja, hogy miken ment keresztül. Ha valakit érdekel, akkor keressen rá a kiáltószó.hu, meg pedig YouTube-on. Az a címe, hogy öngyilkosság előtt több beszélgetés van. És abban elmondja is, rájössz arra, hogy ahhoz képest, hogy ő miken ment keresztül, a te életed az Kánaán volt. És most is azt mondja, olyan szenvedésen ment keresztül, hogy brutális. Te érezte, hogy Isten vele volt, és vigasztalta. És minél jobban meg volt kötöző a testében, a lelkében annál szabadabb volt. És tudott bizonyságot tenni az élő Istenről, a kórházi dolgozóknak, a betegeknek. A lelke rebdesett, örömben volt. És megértette, hogy ez az igazság, amikor már nincsen az embernek veszíteni valója, akkor tud beszélni az igazságról. Rendesből, Isten igazából. Ezek hatalmas dolgok, felfoghatatlan, drága embertársak, felfoghatatlan. Az, akinek megvan mindene, testértelemben, teljes kényelem, jó házasság, jó szerelem, gyermekek, autó, minden, vagyon, minden megvan, hírnév, minden megvan. Egyfolytában panaszkodik és fotogatja az öngyilkosságot. És az, akinek nincsen semmi, áldja Isten. Na, ezt magyarázd meg te. Ha meg tudod, nem tudod. Ezt nem lehet megmagyarázni ezt. Csak az élő Isten szavával. Másképp nem lehet ezt megmagyarázni. Hogy van az, hogy nincsen semmije, és mégis megvan mindene. Tele van élet örömmel, most is, és hálával a szíve. Na ez az élő Isten, akiről beszélünk már több éve, az ő kegyelem által. És akkor az a kérdés feltevődik, hogy ha Isten szeret, ő a szeretet, akkor miért engedi meg a fájdalmat? Miért engedi meg, hogy szenvedjünk? Miért van szenvedés? Hát pont azért, drága embertársak, amit az előbb mondtam, amit eddig mondhatta, hogy a szenvedés által Isten megtöri a testet, a dióhéjt meg kell törje, mert másképp a gyermek benne marad, benne rothat. A dió, hogyha megvan régisedve, akkor megperészedik és elrothat. Na olyanná válik az Európai Uniós emberek lelke, mint a rothat dióbél. És azt mondja arra az atya, hogy azzal már nincsen kezdeni. Már sem íze nincsen, már nincsen terméke, már nincsen termékenysége, magtalan, nincs amit kezdeni vele. Engedjük elrothadni, vagy eltüzeljük, nincs amit azzal kezdeni. Ezé vált az Európai Uniós magyar emberek, székely embereknek a lelke, sajnos. Ez történt a embertársak. És ezért beszélünk folyamatosan, drága embertársaink, ugye, titánsaink, barátaink, mindenki, aki kapott szót Istentől, folyamatosan beszélünk, és nem hagyjuk abba, addig, amíg élünk, addig beszélünk. Mert egyes, vannak még olyan dióbelek, amelyek még menthetők, nincsenek elrothatva. Talán benéz már valamennyire belé állt, de még tisztítható, még gyógyítható, de amikor már komolyabban beláll a rothadás, a lélekbe kész vége mindennek, akkor a test is szépen gyorsan megbetegszik, vagy valami történik, meghal a test, mert nincs értelme létezzen. Nincs értelme. Isten nem akar piócákot tenyészteni a Földön. Isten nem akar élősködő parazitákat, gépeket, biorobotokat tenyészteni a Földön. Ezt nem akarja. És ezért kell fiatalon meghajon nagyon sok ember, mert már nincs értelme az ő életének. A lelke teljesen eltorzult, kárba veszed az ő lelke. És nincs értelme a testélétének sem. Már nem igazán van értelme az ő testélétének. És beszélgettünk Ibolyával a fájdalmakról, szenvedésről is, arról is beszéltünk, és megértettük azt, hogy mekkora dicsőség és mekkora bölcsesség, amit az embernek az elméje fel nem foghat, az embernek az értelme, hogy miért engedi meg Isten a fájdalmat? Azért, hogy a test megtörjön, mert a testet megtörje a fájdalom. De honnét tudja, tehát ő megtehetné azt, hogy egyáltalán nem enged semmilyen fájdalmat, semmit nem enged meg, semmilyen fájdalmat. Honnét tudja mindenható Isten, hogy mennyi fájdalmat engedhet meg? Ezt próbál meg elképzelni emberi aggyal, emberi elmével, hogy megengedi a fájdalmat olyan mértékben, hogy megtörje a dióhéjat, megtörje a testet, de olyan mértékben már nem engedi meg, hogy megtörje a lelket. Na ezt csinál meg. Ha van olyan számítógép, amely képes ezt megcsinálni, vagy olyan intelligens ember, vagy robot, vagy UFO, vagy bármi, vagy bárki, nem mint, hogyha lennének ilyen UFO-k, meg ilyenek, de ez is hazugság, többször mondtuk, hogy nagyon veszélyes, megtévesztés. Nincs olyan igazság, és nincs olyan intelligencia, nincs olyan bölcsesség, amely felérne Isten bölcsességével, a mi atyánk bölcsességével, hogy megengedi a fájdalmat, de csak olyan mértékben, hogy a testet megtörje, ami jó a léleknek, de már olyan mértékben nem engedi meg, hogy a lelket megtörje, mert akkor ő ölné meg a saját gyermekeit, Isten. Azt ő meg nem fogja hagyni. Sem a börtönben, sem a kórházban, sem a betegágyon, semmilyen körülmények között a mindenható Isten nem hagyja, hogy az ő gyermekeinek a lelke megtörjön. Azt megengedi, hogy a lelket rabul ejtő test megtörjön. Sőt, erre szükség van. Ezért, aki jól akar lenni az ő teremtőjével, köszönje meg a betegséget Istennek. Aki meg tudja köszönni őszinte szívvel a betegséget, a fájdalmat is, az legyőzte a fájdalmat, legyőzte a halált Krisztus együtt, és bement az életre. Azt még fontos elmondjam, drága embertársak, hogy Istennek a terve nem az volt, tehát hogy igazából ismétlem, az ő terve nem az volt, hogy az apokalipszisnek a fehér lovassa, ugye, betegség, egészségi problémák, meg a vörös lovas, ugye, a háború, meg a harc, meg a balhé, valamint a fekete lovas, ami az éhénység, az éhezés, ugye, ami a betegséggel jár, és a háborúsággal jár. Ez itt mutatta ezt a kedves barátomnak, hogy egymás mellett jöttek, egymástán jöttek ezek a lovak. Ugye fehér, vörös és fekete egymástán jöttek. Tehát nem úgy volt, hogy először jött az egyik hónapban, hanem úgy nagyjából ugye egymást vonzzák. Mert hogyha van vörös lovas, tehát van háborúság férfi és nő között, magyar és román között, magyar és zsidó között, akkor már ott lesz a fehér lovas is, tehát egészségi problémák, ugye? A testnek az egészsége megy tönkre, az is tönkre, ami nagyon könnyen. Vagy az éhínség is. Tehát az ember, amikor kórházban, akkor nem azt teszik, amit akar, hanem azt, ami jut. A háborúban úgy szintén, hogy éheztek, nem volt liszt, nem volt semmi. Hatalmas érzések voltak, és most is az lesz. Isten ezt mutatta, hogy ez nagyon közel van most, közeledik. Az állapot, hirtelen összeomlás, éhínség, betegség, háborúság, ahogy mondta Jézus, és sajnos, ami ennél még sokkal borzalmasabb, kannibalizmus is megtörténhet. Eddig megtörtént lelkileg, a férfi és a nő között, ugye, a nő és a gyermek között, a kormány és a férfi között. De hogyha hirtelen beállna az apokalipszis, tehát az összeomlás, akkor sajnos megtörténhetne fizikailag is, tehát testi értelemben, hogy egymást az emberek megeszik, ugye, ahogy le van írva a Mózes könyvében, és ahogy mutatják az amerikai filmek. Na, azt mondtam, hogy nem ez volt Isten terve. Ez ilyen, hogy mondjam? Mondjam azt, hogy... Mondjam azt, hogy ez B-terv volt. B, tehát nem az A-terv volt. Ez nem a terv volt. Az A-terv, a terv, az még mindig ugyanaz, drága embertársok. Az A-terv, a terv, Jézus Krisztus. Ez a legtökéletesebb terv Isten részéről. Az igazság. Annak az ismerete. Az igazság ismerete meg tudná kímélni a lelket. Nagyon sok fölösleges fájdalomtól. Rengeteg fölösleges fájdalomtól meg tudná kímélni az igazság ismerete az ember lelkét. Teljesen biztos. Mert látjátok, hogy még a törvény is, még az egészséges mózesi törvény, amelyet az egész világ tart, a törvényszéken azon esküdtek, arra esküdtek még egy darabig, azt nem tudom most már mire esküsznek Amerikában, fogalmam, el sem tudom képzelni. Még Istennek a törvénye is annyira kegyelmes volt, annyira kegyes volt, hogy akik azt tartották, 90 évesen fogatlanul mosolyogva megboldogultak, még a koporsóban is mosolyogtak, még az is ilyen kegyelmes volt, de még az sem a legjobb. Már az is béter, már a törvény is béter, drága embertársak. A törvény, a mózesi törvény is béter, mert a terv az nem a törvény, hanem Jézus Krisztus, amit megmutatott az ő életével. Na, az volna az igazság. De mivel túlságosan már belementünk a világba, és el voltunk foglalva annak az imádatával, ezért nekünk az már nem játszott, nekünk az már nem volt jó, nekünk az már nem tetszett, amit Isten megmutatott Jézus által. És ezért kellett a betegség törvénye, a rabság törvénye, a vörös ló, a fehér, a fekete, és végül pedig jön a sárga, ugye, a halálszínű ló, az maga a halál, ami a testet véglegesen ugye, megsemmisíti, és remélhetőleg, amikor ez megtörténik velem és veled, akkor a lélek már teljesen szabad lesz, független lesz a testtől, és szabadon tud távozni az örök hazába, Isten országába. Hát, ez a Biblia, röviden, mindenestől, elejétől végig. Hát nem elejétől, mert nem mondtam el azt, hogy hogyan történt az elbukás, de úgy érzem, hogy most már nem fér el. Azért is, mert ez ideig is elég hosszú lett ez a felvétel. Aztán elmondom, hogy is hívják ezt spoiler, hogy előzetesként elmondom, hogy megélhettem a minap az idegenkerti elbukást. Nagyon erőteljes volt, nagyon intenzív volt, megláthattam és megérthettem az idegenkerti elbukást, de nem csak én, hanem még néhány kedves utitársam ugyanúgy, mint én, ők is megélték és megértették ezt. És hogyha mennyei édesatyánk úgy akarja, akkor fogunk beszélni erről, hogy aki kíváncsi, megértse, hogy mi történt az Édenbe. Bár sokszor volt erről szó, különböző megközelítésből, de így ennyire egyértelműen, erőteljesen nem láthattuk mi sem ezt a dolgot, idegenkerti elbukást. Viszont nem tudom, hogy nem annyira fontos erről beszélni, mert hisz mindenki benne van. Te, aki ezt hallott, benne vagy az idegenkerti elbukásban, Édenen kívül vagy, az hogyan történt, ezt vagy megtudod, vagy nem tudod meg. Ez majdnem mindegy. Akik ugye értelemben keresték az igazságot, azoknak egy picit tud segíteni, hogy megértsék, hogy mi történt Ádámmal és Évával, hogyan történt a nemiség, hogy alakult ki, meg ugye, a homoszexualitás is, hogy hogyan lett, meg nagyon kemény megérdéseket kaptunk. Viszont úgy érzem, hogy olyan szempontból fontos erről is beszélni, hogy akik például megvetik és lenézik a homoszexuális embereket, akik ugye lelkükben szintén megsérültek, ugyanúgy, ahogy én, vagy mindenki más. Tehát ők sem sérültebbek, mint én, talán, hogy Isten tudja. A lelki sérülésnek köszönhetően van. Viszont, ha ők hallják azt a felvételt, vagy azok, akik ugye lenézik őket, azok az emberek esélyt kapnak arra, hogy megszabaduljanak attól a bűntől, hogy gyűlöljék az embertársaikat azért, mert ők homoszexuálisak, vagy hogy meg vannak kötözve súlyos bűnök által, súlyos testi bűnök által, és a lelkük nem tud felszabadulni. Hát mindenképp ilyen szempontból érdemes lesz erről beszélni. Akárki hallja majd azt a felvételt, látni fogja egyértelműen, érteni fogja, hogy mi történt, hogy alakult ki a heteroszexualitás, hogy alakult ki a homoszexualitás. Teljesen könnyen érthető mindenki számára, aki tényleg lélekben kívánja megismerni az igazságot lélek által, és nem pedig aggyal, mert az aggyal nem lehet ezt felfogni. Egyszerűen felfoghatatlan. Egyelőre ennyi erről, a testről, a fájdalomról, a testből való szabadulásról. Ez a lényeg, hogy Isten hogyan szabadít meg a testből. És persze ennek a gyümölcse az, amit szintén Pál apostol ír le nagyon szépen, tisztán. Azt mondja, hogy noha testben élünk, én is testben élek, ő is testben élt, nem test szerint vitézkedünk, nem a testiekben bízunk, nem a test fegyvereivel, nem az ész fegyvereivel akarunk mi harcolni, nem a testért, tehát testben élünk, de nem a testért élünk, ugye? Hanem, ahogy mondta Jézus, a mennyei kincsekért élünk, azokat gyűjtögetjük, és nem csak gyűjtögetjük, hanem osztogatjuk is azokat. Tehát nem vagyunk ezért a világi, ahogy mondja Jézus. Hogyha az e világé volnátok, vagy az e világból volnátok, a világ szeretne titeket, de a világ nem fog titeket szeretni, mert ti már nem az világé vagytok, nem e világé vagytok, hanem én választottalak ki titeket ebből a világból, hogy gyümölcsöt teremjetek. Ugye? Ezt mondja ő. Ezek hatalmas és dicsőséges dolgok. Tehát továbbra is itt el vagyunk, addig, amíg itt lehetünk. Utána pedig az történik, hogy elhagyjuk ezt a létalapotot. És amíg pedig itt vagyunk ebben a világban, testben, én is testben vagyok itt mostan, érzem is a gravitációt, meg lábaim is valamennyire fájnak, meg ilyenek. Tehát testben vagyok én is, de már nem a test ért, hanem a testet átadtam Isten kegyelme által a léleknek, hogy ne a testem dirigáljon a léleknek nekem, hanem hogy a testem azt cselekedje, amit mond neki a lélek, az élő Istennek a lelke. Tehát már csak ennek van értelme itt a Földön, azok számára, akik tényleg újjászlettek. Persze ez nem lóverseny, mindenkinek az van, amit kapott Istentől, ezt nem így kell értelmezni, hanem mindenkinek az van, ami van, és mindenki a rábízott kincsekkel sáfárkodik. Úgymond kereskedik a rábízott mennyei kincsekkel. Mert te is, aki ezt hallott, és még élsz, Istenhez fordultál, akkor már te nem azért élsz, hogy meggazdagodjál, vagy hogy Isten megújítsa a házasságodat, vagy valamit még vásároljál, hanem te is már érzed azt, hogy ennek nem sok értelme van. Annak van értelme, amit Isten megmutatott, és nem úgy megmutatott, mert ez nem történelem, drága embertársak, hanem folyamatosan megmutat az ő gyermekei által. Csak annak van értelme. Ezért mondja Dávid, a gyermek király, hogy dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, teljes szívemből dicsérlek. Mi az, hogy dicséred? Mi az, hogy hogyan dicsérem Istent? Maga a hála. Tehát örömködök a mennyei kincsekért, a lelki kincsekért örömködök. Örömöm van és hála van bennem, és az világít belőlem. Dicsérlek teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet. Ennek van értelme itt a Földön. És nem vagyunk már adósai ennek a világnak, ennek a testnek, hogy azt cselekedjük, amit a test kíván tőlünk, hogy a világ kíván tőlünk, hanem szabadok vagyunk arra, hogy azt cselekedjük, amit Istennek a lelke, az ég és a föld teremtője kér tőlünk, hogy aki hallja azt, amit mondunk, vagy látja, amit cselekszünk, az tudja meg, hogy van élő Isten, és van örök élet. Itt nem ér véget az élet, itt a Földön. Mert hogyha véget érne a Földön az élet, akkor tényleg maga a teremtés, maga a teremtő, maga is ugye igazságtalan volna azokkal szemben, akik csak 20 évet élnek, vagy 10 évet élnek, vagy 50 évet élnek, és nem élnek, mint tudom én, 60-at, vagy 70-et. Ezért, amíg vagyunk, addig a világ világossága vagyunk. Ha Krisztus lelke lakozik mi bennünk és mi nálunk, akkor az világít bennünk, még akkor is, hogyha megbotolunk, ugye, hogy ő mondta, vagy hogy a lábunk bekosszolódik, most is ugye például sétálok innen az úton, szandálokban, az a meg lábat kell mosnak, mert sok por ragadt a lábamra. Ez lelki értelemben is igaz, mert sajnos én is meg vagyok kísértve a testtel, néha nem annyit engedek a testnek, mint ami igazán szükségszerű, hanem többet engedek a testnek. Megbotlok, elbukok, valamit rosszul fogalmazok, tehát ilyenek ugye történhetnek. De azt mondja mindenható Isten Jézus szavai által, hogy attól még tiszták vagyunk. Sőt, hogyha valamit rosszul csinálnék, nem venném észre, akkor Isten megigazít. Akár általatok, valaki feltesz egy olyan bizonságot, amiben benne lesz számomra a szembesülés. Ilyen már többször történt. Olyan is történt, hogy próbáltak kioktatni, megigazítani, de azt soha nem fogadtam el jóformán. Viszont Isten jelezte, amikor egy utitársam által adott ő nekem bizonságot, meg most a lábam a Krisztus. Többször volt olyan, hogy valaki feltett egy bizonságot, amit kapott Istentől, álmot, vagy akár megértést, és azt meghallgatva szembesülhettem azzal, hogy milyen hibát követtem el napokban, és áldottam a jóságos Istent, hogy figyelmeztetett és nem engedte, hogy benne maradjak abban a tévedésben, és ezt folyamatosan csinálja, cselekszi ő mindenkivel, nem csak velem, hanem mindenkivel. Mindenkivel, aki tényleg vágyik az igazság megismerésére, és nem éri be a valamit kínál számára. Ja. Szóval az, amit kínál számára ez a világ. Úgymond elégedetlen az ő lelke. Nem éri be vala azokkal a kincsekkel, mostani kapott ettől a világtól, hanem vágyik arra, hogy szépen fogalmazza szintén Pál apostol, hogy akik várva várják, vagy vágyva várják a Krisztus megjelenését. Gyönyörűséges szavak ezek, kijelentések, amikor azt mondja, hogy a teremtett világ, az elbukott világ sóvárogva várja az Isten fiak, Isten gyermekének a megjelenését. Mert nem csak ti vagytok, nem csak mi vagyunk, akiknek már tele van a hócipőjük evel a világgal, és tudják, hogy valamit nagyon rossz, és kívánnák megismerni az igazságot, de nincs, aki elmondja nekik az ő nyelvükön. Csak olyanok vannak, akik sablon szerint beszélnek, sablon szerint elmondják az igazságot, de az nem mindenkinek talál, ugye? Ezért beszél Isten arról, hogy új nyelveken fogtok szólni, új nyelven, új példázatokkal, új példabeszédekkel, új képekkel, metaforákkal, hasonlatokkal. Megragadtok minden gondolatot, megragadtok minden fogalmat, amiből kiindulva át tudjátok irányítani az embertársatok figyelmét a az örök igazságra, ami által ők is megszabadulhatnak. Ezért adja Isten nekünk ezeket az új nyelven szólásokat. És látjátok, hogy aki ezt megértette és megtapasztalta, hogy neki is Isten adja az új nyelvezetet, tehát hogy új nyelven, új nyelvezettel szól, az megérti, hogy az a bizonyos nyelveken szólás, amit mond Pál apostol, az ki van forgatva. És abból lett ez az érthetetlen nyelveken szólás, amikor össze-vissza beszél valaki, gagyog meg ügyök, hogy az nem az, mert Jézus olyan nem csinált, hanem ő értelmes nyelven szólt. A földművesek nyelvén, a szőlőművesek nyelvén, a vámszedők nyelvén szólt, a paráznák nyelvén szólt. Mindenkivel az ő nyelvén beszélt, mert ő megtehette, és ezt adja mindenható Isten nekünk is, hogy új nyelveken szóljunk, így adja az új képeket, fényes nappal, megértésben, látásban, de álmokban is ad új képeket, új történeteket, új példabeszédeket, és azokat szóljuk éjjel és nappal. Most már itt lassan éjszaka van nálunk. Igen. Szóljuk éjjel és nappal, mert mi másnak van értelme? Ez a mi táplálékunk. Hogyha azt mondta Jézus, hogy az az én eledelem, hogy azt cselekedjem, amit Isten mond, hát akkor ez nekünk is igaz, nem? Ránk is érvényes. Nekünk sincs semmi más értelme annak, hogy itt létezzünk, csak hogy ezt csináljuk, és új nyelveken hirdetjük az örök érvényű igazságot, ami által a lélek megszabadul a test börtönéből, a test rabságából, a bűn testének a rabságából, és bemehet az örök életre. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és tanáljon, sziasztok!